Jó, akkor Jelenések 4-nél van egy ige, jó? A Jelenések 4:1. Ezek után láttam, íme a megnyílt ajtóval a mennyben, és az első szó, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, és mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amit meg kell lenni ezután, és azonnal elragadtatám szellemben, és íme egy királyi szék, vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Ez az atya volt, tehát János ott volt az atya jelenlétében. A lényeg az, hogy azt látjuk itt, hogy ha visszamegyünk az igében, tehát ha visszalapozol, akkor beszél a János a hét gyülekezetről, illetve Krisztusnak van üzenete a hét gyülekezetnek, ami a minden Biblia tanító szerint, meg én szerintem is, ha ez jelent valamit, az egyháznak történelmi korszakait mutatja be ez a hét gyülekezet. Tulajdonképpen azokat a reformokat mutatja be az a hét gyülekezet, amik történtek az egyházban, meg mai napig is történnek az egyházban. Tehát a reformra óriási szükség van az egyházban. Ma is azt gondolom, hogy a Lajost is én egy reformátornak tartom, meg én saját magamat is annak tartom, még ha ez nem is nagyon látszik rajtam, de azt gondolom, hogy szükség van az egyházat megreformálni. Visszatérjen az egyház az igéhez. Ez nagyon rendkívül fontos dolog. Rendkívül fontos dolog, hogy az egyház visszatér az igéhez. És itt látjuk a reformokat, hogy ugye az egyház kezd visszamenni az eredeti etalonhoz, az eredeti állapothoz, hogy az igében látunk. De igazából itt azért olvastam ezt, csak persze az ige szakaszt, hogy azt látod, hogy ugye a hét gyülekezet véget ér egy korszak. Én azt szeretném csak mondani, hogy igazából azt látjuk itt ebben az igében, hogy amikor véget érnek a reformok, tehát az egyház visszatér az igéhez, a kijelentéshez, az még mindig nem a teljesség. Az még mindig nem a teljesség, mert van a reformon túl is valami. Van a reformon túl is valami. Igazából maga a reform, az, hogy az egyházat megreformáljuk, és állandóan eljutunk egy-egy igazságra, tehát a személyes életünkben is van reform, mert először csak megismerjük azt, hogy hát van Biblia, van kell járni gyülekezetbe, megtérünk, újjászületünk, stb. És most kezdjük az életünket reformálni. És kapunk Istentől kijelentést, dolgokat, és jön az ige, és próbáljuk beépíteni az életünkbe, és a magunk életét is próbáljuk reformálni. Hogy változzunk, mert ez egy jó dolog, hogy akarunk változni, akarunk az Úrhoz közelebb kerülni, akarunk bibliai módon élni, stb. De a reformon túl is van még valami, amiről itt beszél a Biblia. Mert azt látod, hogy itt megnyílt az ég, és ugyanaz a szó, ami először a Jelenések 1-hez a visszalapozol, ugyanaz a szó szólt Jánoshoz, ami először szól. És azt mondja neki ez a szó, hogy gyere fel hozzám, jöjj fel a mennybe, mert megnyílt a menny. Mert igazából a reformon túli egyház a valódi egyház. Ami túl van a reformáción, túl van a reformon. Mert képzeld el most, ha most én ilyen, nem tudom milyen ember lennék, egy ilyen tapsra, minden az egyházban az ige szerint működne. Az még nem lenne megoldás az egyház számára. Nem lenne ébredés magyarul. Értitek? Nem lenne ébredés. Mert az ébredéshez több kell. Nem elég csak az igazságokat, azokat a szellemi igazságokat beépíteni az életünkbe, amik nagyon fontosak. Tehát hangsúly, nem a reform ellen beszélek, mert az rendkívül fontos. Csak van a reformon is túl dolog. És ezt kell megértenünk. És igazából, amikor átmegy egy keresztény a bizonyos dolgokon az életében, megismer sok szellemi igazságot, megismer sok szellemi kijelentést, megismer nagyon sok dolgot az igéből, látja a szellemi összefüggéseket, látja a szellemi valóságot, stb. Stb. Ezek nagyon jó dolgok, szükségesek, de ettől van több. És itt Jánosnak megmutatja Isten a valóságot. Azt mondja neki, meg van nyílva az ég, gyere fel hozzám. És ez a 8. gyülekezet. Amikor megnyílik az ég az egyház előtt. És azt mondja Isten az egyháznak, gyere fel hozzám. És ez nem csak az elragadtatás jelenti, hanem az, hogy kellene egy generációnak, aki túllép a reformokat.
Amen.
Egyébként minden reform kifulladt. Minden megújulási mozgalom az egyházban kiégett. Nem vettétek még észre? Ez történelmi tény. Maga a pünkösdi mozgalom, aminek részesei vagyunk, vagy a hitmozgalom, aminek valamilyen szinten azért részesei vagyunk, egyszerűen ki véget ér. Kifullad. És már hiába mondják a maguk igazságát, egyszerűen már nem működik. Rájönnek, hogy egyszerűen kifullad. A pünkösdi mozgalom már rég kifullad. Réges-rég kifullad. A hitmozgalomnak is látjuk már, hogy beteg a hitmozgalom. Látjuk, ahogy a hitmozgalom is kezd kifulladni. Persze a hitmozgalom mozgalmon belül ezt soha nem fogják elismerni. Ugyanúgy, mint a pünkösdiek se ismerik el soha, hogy az ő mozgalmuk már igazából több mint 100 éve kifulladt. De soha nem fog. Az nem azt jelenti, hogy amit ők csináltak, tehát ahogy ők reformokat hoztak be mondjuk a pünkösdi mozgalom, a karizmákkal kapcsolatosan, a nyelveken szólás, Szent Szellemmel való betöltekezés, aztán később ugye a hitmozgalom, hogy a démonokat lehet üzni az emberekből, stb. Hogy ezek nem jó dolgok, ezek jó dolgok. És ezek nagyon fontos dolgok. És ezek a reformok betöltötték a szerepüket, az elhívásukat, amire Isten rendelte őket. És az az érdekes, hogy a reformer emberek, mindig azt gondolták minden történelmi korszakban, hogy ők felfedezték a teljességet, a valóságot. És a pünkösdiek mindig azt gondolták, hogy igen, mi tudjuk, hogy a Szent Szellem kitöltetik, és nyelveken kell szólni, és a nyelveken szólás az egy jó dolog, és ez a teljesség. Ez a teljesség. Még úgy is nevezték egyébként a nyelveken szólással együtt járó dolgot, hogy ez a Szent Szellem teljessége. Megmondom őszintén, nem tudom, mi a Szent Szellem teljessége. De hogy nem az, hogy egy ember nyelveken szól, az biztos. Abban 100%-osan biztos vagyok. De hogy mi a Szent Szellem teljessége, hát én nem tudom. Nem tudom, hogy mi az. Hogy mi az, hogy egy ember Szent Szellemmel teljes. Hát nagy kérdés. Számomra ez nagy kérdés. Értitek? És ezek a reformmozgalmak kifulladtak, és amikor egy reformmozgalom kifullad, akkor nem marad más utána, csak az a struktúra, az a rendszer, amit a reformmozgalom létrehozott. Ugye létrejönnek gyülekezetek, létrejönnek tanítások, nagyon sokszor bibliaiskolák, amik ezekre a tanokra alapulnak, de a nyolcadik, nevezzük így nyolcadik, nem utas a halál, hanem nyolcadik gyülekezet az nem a reformot ragadja meg, hanem a valóságot. Nem egy tanítás ragad meg, értitek? Egy tant, amit megragadunk, és azt mondjuk, ez az, ami minket felemel, megállt, stb. Nem ezt ragadja meg, hanem az ég nyílik meg.
Amen.
És Isten szól az utolsó idők embereinek, hogy jöjj fel ide, meg megnyílik az ég.
Amen.
Mert igazából Istennek mindig is ez volt a célja. Mindig is. A történelem csak erre vezette az egyházat, hogy a valóságot megismerje. Hogy a sok bonyolult teológiai dolgokból kijöjjön az egyház a valóságba. Isten sokkal egyszerűbb, mint az egyház. A legegyszerűbb személy a világ mindenségben Isten. Komolyan. És attól, hogy egyszerű, attól nem azt mondta, hogy primitív, hanem Isten intelligens, de benne nincs ellentmondás, benne nincs annyi kavar, mint ami bennünk van. Egy keresztény tele van ellentmondással, nem? Valamit hallasz, a szellemed azt mondja, hogy ámen, a lelked tiltakozik, és egy harmadik személy, az agyad pedig analizálja az egészet. Most mi van velem? Ilyen bonyolult az ember. Istenben nincs ilyen. Isten egyszerű. Így van? Isten, amit gondol, az úgy is van. Isten, amit mond, az úgy is van. Nincs benne semmi ellentmondás az Istenben. És igazából idáig kell eljutnunk nekünk, hogy olyan egyszerűek legyünk, mint Isten.
Amen.
Amen. És ismerjük meg az Atyát magát. Azt a szeretetet, mert mindenre a megoldás a szeretet igazából. A problémáidra, meg a bajaidra, a nyomorúságaidra, arra a megoldás a szeretet. Alapvetően. Amen? És nem egy ott vannak könyvek, és akkor abban vannak ilyen módszerek, hogy hogyan lehet gazdag, boldog, sikeres, stb. És mindenre van egy igénk, mindenre van egy megoldásunk. De igazából csak egy megoldás van. Egyetlen egy megoldás van. Egyetlen egy út van. Krisztus. És oda kell térni a Krisztus központúsághoz, és a Krisztus központúságból jutunk el az Atyáig. Amen? Azt gondolom. Van egy nagyon, nagyon, amiről beszéltem valahol, van egy nagyon negatív hordalék a hitmozgalomnak, ez pedig a kenetcentrikusság, meg a kenetközpontúság. Amit nagyon látok némely embereken, hogy kenetközpontúak, ez általában azért van, mert olyan könyveket olvastak, vannak embereknek könyvei, hogy ilyen nagyon híres emberek, nagyon nagy betűkkel van írva a könyv, hogy több oldal legyen, hogy drágábban lehessen eladni. Ezt komolyan mondom. Például olvastam a Rodney-nak a könyvét, ugye, hozták nekem, hogy hú, nagyon nagy áldott könyv, olvasd el, testvér, mert megújulsz, és olvasom, igen, alig van benne, és arról szól tulajdonképpen, hogy egy erő, egy kenet jön majd kívülről rád, és attól megoldódnak a problémáid. És az egyházban még nagyon sok ember hisz ebben. És azért jövünk gyülekezetbe sokszor, hogy majd jön ránk egy erő kívülről, ránk száz az erő, az a úgynevezett kenet, és betölt, és megoldódnak a problémáid. És minden jó lesz. És erről ír ez a testvér, hogy hát az önállat az nagyon működött. És az bizonygatja, hogy igen, leszállt a köd, és repült a testvér 3 métert, 5 métert, és leesett, és minden rendbe jött, stb. És az egyház ezt azt gondolta, hogy ez így működik. És még mai napig is karizmatikus testvérek azt gondolják, hogy valami külső erő, valami külső tényező majd jön az életedbe, rátszáll, és akkor minden rendben lesz az életedben. A Bibliában nincs kenetcentrikusság. A kenetközpontúság Biblia ellenes tanítás. Nincs benne a Bibliában. Nem tud bebizonyítani a Bibliából, mert a kenet nem önmagáról tesz bizonyságot. Jézus azt mondja, hogy elküldi a Szent Szellemet, és azt mondja, engem dicsőít majd.
Amen.
Tehát nem engem, hanem Jézust. Nem téged. És nem a kenetet, a kenet nem magát dicsőíti. A kenet, a Szent Szellem egy alázatos szolga. Nem azt jelenti, hogy nincs hatalma, nem azt jelenti, hogy ő nem isteni személy, hanem most ő szolgai állapotban van, és szolgál feléd. És egyáltalán nem magát emeli fel a Szent Szellem.
Amen.
Egyáltalán nem magát teszi középpontba a Szent Szellem. Hanem a názáreti Jézus Krisztus teszi középpontba. Értitek? És szintén a hitmozgalomnak egy nagyon negatív hordaléka, hogy az emberek a személyi központúságból erőközpontúságba mennek bele. És ez is szintén a hitmozgalomból maradt ránk sajnos, hogy az emberek erőt akarnak. Az emberek gyülekezetbe azért jönnek, hogy erejük legyen arra, hogy éljék tovább az önző életüket. Igazából ugye mondják is ilyen karizmatikus szlogen, hogy a gyülekezet ilyen, olyan, mint a benzinkút. Jössz és teletankol a pásztor téged, te meg a pásztor pénzzel teletankolod. És minden rendben van. És megy az áldás. De ez nem erről szól. Ez nem bibliai dolog. Értitek? Nem bibliai dolog. Isten személy. Amen. A Szent Szellem személy. Ő egy személy. És Isten Isten szociális lény. Akinek szüksége van rád, meg rám. Hogy személyes kapcsolat legyen.
Amen.
És én Istennel nem azért akarok csak kommunikálni, hogy én egy erőt szerezzek meg valahogy, kipréseljek valami erőt, a dicsőítésen keresztül, a prédikáción keresztül, különböző módszereken keresztül, valami erő jöjjön az életembe, hogy aztán én sikeres ember legyek a világban. Mert ezt tudjátok mi? Ez a New Age-nek ugyanez a tanítása. Ugyanez. A New Age mozgalomban is megengedett mindenfajta spirituális dolog, csak azért, hogy az ember sikeres legyen. Az emberek ezért meditálnak, és igazából ezért jogáznak, mert valaki jogázik, akkor szert tesz valamilyen spirituális erőre, és ugye nem kell megtérni, mert nincs személyes Isten, nem kell bűnbánatra jutni, nem kell igazából semmit csinálni, csak az erő a lényeg, hogy én megszerezzem azt a spirituális erőt, hogy amikor kijövök a jóga termemből, akkor én egy sikeres vállalkozó leszek, stb. Ma már a gazdasági rendszerben, tehát a gazdasági rendszerben a nagyok, az igazi nagy vállalkozók, azok mind valamilyen spirituális erővel rendelkeznek. Mert maga a pénzvilág is a sátán hatalma alatt van, már egyre jobban, meg a gazdasági rendszer is, és nagyon jól tudják a nagy emberek, hogyha nem kapcsolódnak ezekhez az erőkhöz, nem lesznek sikeresek. Ez már tény a világban, igazából ott van a törvényszegésnek, a titkos bűne ezeknek az embereknek az életében. És valahol az Antikrisztus is innen fog kijönni, egyébként meggyőződésem, hogy egy karizmatikus keresztény világból fog valahogy kiukadni, és egy óriási sikeres ember lesz, mert a lényeg az, hogy a sátán azt akarja, hogy a bűntudatot kiölje az emberből illegitim módon. Nem bűnbánattal és a Jézus vérén keresztül, hanem valami spirituális módszeren keresztül kiöljék az emberekből a bűntudatot, mert úgy néz ki az ember, hogy az emberben benne van a szellemében a kreatív erő. Az a szellemi erő, amiben főleg egy férfi sikeres lehet az életben, a világban. Minden férfit úgy teremtett meg Isten, hogy a szellemében benne van a kreatív erő. Csak hogyha amikor az ember bűntudatban van benne, a bűntudat burkában van ez benne, akkor az ember sikertelenséget él meg, kudarcokban él az ember. Ezért akarja lehúzni magáról az ember a bűntudatot. Mert ezt gátolja az embert abban, hogy kibontakozzon. De ez Isten kegyelme, hogy az ember bezárta Isten a bűntudatba, mert a bűntudat jó dolog. Jó dolog. És az okkultizmus, meg ilyen spirituális módszerek képesek arra, hogy levegyék az emberekről a bűntudatot. És amikor lekerül az emberekről a bűntudat, felszabadul a kreatív erő az emberek szellemébe, és politikai szinten, gazdasági szinten sikeresek lesznek ezek az emberek. És sikereket fognak megélni, mert nincs rajtuk bűntudat. De az egyházban az nem így kéne, hogy működjön. Ha az egyházban is lehetnek sikeres emberek, csak a bűntudatot bűnbánattal, elsősorban a bűnbánat, és a Jézus vérében való hittel kell levetkőzni az emberbe. De igazából maga a bűnérzés, az igazából mindig ott kell, hogy legyen az egyházban. Mert maga a bűnérzés, hogy, ahogy mondja János, hogy aki azt mondja, hogy nem vétkezik, az hazudik, ott kell lenni az emberben. Állandóan, amíg élünk ezen a földön. És lehetünk bűntudat nélkül, meg kárhozatás, meg vádlás nélkül, de csak egyedül a Jézus vérében való hit által. Más módszer nincs, és a kenetközpontúság pontosan ezt csinál. Láttam embereket, akik amikor bajban vannak, démonokat üzetnek magukból, és rögtön utána sikeresek lesznek. Az ő elmondásuk szerint. Értitek? Mert ők egy spirituális erőt vesznek, akarnak kivenni Istenből. És ez illegitim dolog a kereszténységben. Ha a világ ezt csinálja, hogy a világ bejön ide, és azt mondja neked, hogy én meg akarok gyógyulni, ez egy normális dolog. Mert a világ jön a királyság, és azt mondja, nekem gyógyulás kell. Azt mondja, nekem anyagi áldás kell, adjatok nekem. Részesítsetek segélybe. Stb. Segítsetek rajta. Ez egy jó dolog, ez a normális dolog. De amikor a keresztények ki akarnak venni spirituális erőt Istenből, A személyes kontaktus nélkül ez illegitim dolog, és ez elviszi a keresztényeket egy negatív irányba. Igazából ez nagyon súlyos dolgokig el tud fajulni egy keresztény embernek a személyisége, meg a gondolkodás módja, hogy mi is igazából a kereszténység, meg mi is az, hogy én Istennel kapcsolatban állok. Ámen? Tudjátok, a lényeg az, mindegy, hogy milyen állapotban vagy, neked akkor is kereszténynek kell lenned. Ámen? És tudod, mondok még durvább dolgot is, vannak olyan dolgok az életünkben, ez lehet, hogy nem hiszed el, de azért mondom, vannak olyan dolgok az életünkben, olyan problémák, amik soha nem fognak megoldódni. És ez rossz hír. Akkor is kereszténynek kell lenned. Akkor is. Akkor is keresned kell Krisztus arcát. Ámen? Vannak olyan dolgok, amik soha nem fognak megoldódni. És ezt nem hitetlenségből mondom, mert ez egy tény. És te tudod nagyon jól az életedben, hogy mivel küszködöl. Ámen? Tudod. Mivel azt mondta a Lajos testvér, hogy interaktív a dolog, úgyhogy nem megyek tovább, amíg nem esetleg valami kérdés nincs. Vagy hozzáfűzni való. Keresztények nem kérdeznek semmit. Én otthon mindig ilyenkor visszafelé szoktam számolni.
Ez a százal.
Igen.
Hogy szerintem miből fogja azt felismerni, hogy a 8. gyülekezetről, ahogy mondtad, hogy ez lesz az a gyülekezet, aki belép a megnyílt mennybe. Mert lehet, hogy magukról ugye ezt hitték, ahogy mondtad, azok is. Mi lesz szerinted, hogy lehet ezt megérteni, hogy akkor, ha valaki ebbe a korszakban, vagy az a nemzetség, vagy nem tudom, az a generáció, aki ezt átéli, hogy na most tényleg ez az a megnyílt menny. És hát eddig is onnan jöttek a kijelentések, ugye, meg eddig is onnan, tehát Istentől jöttek azok a kinyilatkoztatások, amik továbbvitték az eklézsiát egy-egy igazságban, akkor honnan lehet azt tudni, hogy na most tényleg benne vagyunk ebbe a teljességbe, amit Isten akar?
Szerintem onnan lehet tudni, ez személyes dolog azért, tehát ilyen, tehát Isten nem gondolkozik így felekezetekben, ez biztos, ez személyes dolognak kell, hogy legyen. Tehát onnan lehet tudni, hogy keresztényeknek rá kell jönni arra, hogy igazából maga a reform, minden reform kiég, és véget ér. Tehát arra rá kell jönni. És igazából az egyházban az ismeret már akkora nagy, tehát óriási ismeret van az egyházban, ez jó dolog, és nagyon-nagyon sok kijelentés van az egyházban, és vannak nagyon profi prédikátorok, vezetők, akik értik is a kijelentéseket, de igazából szerintem rá kell arra jönni, hogy ezek a dolgok jók ugyan, és szükségesek, de nem hozzák meg azt, amire igazából vágyunk. Nem hozzák meg azt a változást, amire vágyunk. Mert ezek megalapozzák, de nem hozzák meg a változást. Igazából, ha egy nagy kenet rá megy az egyházra, na ott nagyon fontos, hogy amit most hallunk, vagy amit hallottok, hogy azt tudjuk alkalmazni. És igazából én nagyon fontos arra, hogy mindig én azt gondolom, hogy az embereket mindig a rosszra kell felkészíteni. A rosszra. Nem a jóra, mert a jót úgyis elveszed. Rosszra. A konfliktusra. Hogy amikor bemegy a konfliktusba, a rosszba, a nehézségbe, akkor azok az igék, tanítások följöjjenek benned. Ez nem mindig látom működni, mert látom, hogy emberek bemennek a rosszba, és hiába 20-szor elmondtam, akkor se azt csinálja. Tehát nem mindig működik ez nem egy 100%-os dolog, de azért Ezt kell tenni. És igazából azt kell meglátni, hogy reformok nem hoznak igazi változást. És igazából nem hoz hogy mi engedelmeskedjünk Istennek, Istennek ez óriási munkájába kerül. Mert sajnos elhisszük azt, hogy főleg az, akik prédikálnak, el tudják azt hinni, na, mert jó szívű emberek, hogy egy ember attól, hogy prédikációt hallgat, engedelmes lesz. Ez nem igaz. Az engedelmesség az sokkal több, mint prédikáció hallgatás.
Amen.
És a prédikáció hallgatás által nem tudsz engedelmes lenni. Hanem a prédikációt hallgatod az igét, kezd beépülni az életed, és ha komolyan veszed, akkor Isten átvisz egy bizonyos folyamaton, hogy engedelmessé váljál. Hogy a szíved megtört legyen, és alá rendeld magad Istennek a beszédének, és egy engedelmes ember legyél. Az engedelmesség ez óriási dolog, mert azt mondja az ige, hogy egy embernek az engedelmesség által, ugye ez Jézus volt, meg lett oldva a bűnnek a problémája. Vagy ugye Ábrahámnak, amikor mondja Isten, hogy most már tudom, hogy baró gyerek vagy, tudom, hogy engedelmes vagy, és egy ember engedelmesség által Isten létrehozott egy nemzetet, egy egész nemzetet, Izrael. És egy szellemi Izraelt is, akik mi vagyunk. Hát egy ember engedelmes volt. Egy ember megértett valamit az engedelmességből. Megértette azt, hogy mi az engedelmesség. Az engedelmesség az nem csak az, hogy az igére én igen mondok, hanem is, mert alapból engedetlenek vagyunk, alapból bennünk van a lázadás, és igazából keresztényként, ez egy titok számomra, de ezzel gondolkodok mostanában, hogy keresztényként, amikor halljuk az igét, és nem vagyunk engedelmesek az igének, mennyire degenerálja az a lelkünket? Ez egy titok, de biztos, hogy nagyon degenerálja. Biztos, hogy torzít bennünket az engedetlenség. Egyszerűen degenerálja a lelkünket. Annyira degenerálja, nem veszük ezt észre, de egy engedetlenségünk sokszor Istennek évekbe kerül, még visszahallít bennünket Isten. Ez Isten kegyelme, és ez a fenyítés igazából. Hogy halljuk az igét, nem engedelmeskedünk, degenerálódunk, és Isten meg visszahallít bennünket. Fenyítés által. Mert ha fiak vagyunk, Isten fenyít bennünket. És egyszerűen visszahallít, de hogyha Istennek fenyítése van szüksége, hogy visszatérjünk, akkor mennyire degenerál bennünket az, hogy nem engedelmeskedünk, és ellenállunk az igének. Degenerál be, a lelkünket torzítsa az engedetlenség. Hogy milyen mértékben, az titok, éppen ezért senkinek nincs joga fenyíteni a másik embert. Ez Istennek a feladata. Tehát a meccés, fenyítés, ez nem a pásztoroknak a feladata, Isten feladata. Mert én legalábbis nem értem, hogy mennyire degenerálódik egy ember, mennyire hajlik el az ember személyiség az engedetlensége miatt. De az biztos, hogy hajlik az ember. És ez egy belső folyamat az emberben, amit nem látunk. De Isten ezt látja. És azért enged be Isten fenyítésbe bennünket, hogy visszahajlít, visszategye a lelkünket, oda, ahova való. Ez Isten, az óriási kegyelme Istennek. Ez bizonyítja, hogy Isten szeret bennünket. Nem enged bennünket elhajolni. Az öveit nem enged Isten elhajolni, hanem állandóan Isten korrigál bennünket. Én így gondolom legalábbis. Tehát igazából a cél Istennek a szeretete, az, hogy bejussunk abba a szeretetbe, ami az Atyában van benne. És ez egy óriási dolog. Óriási dolog. Egy igét még hagyj olvassak fel, jó? A János 15-ből. János 15-13. Azt mondja itt a Isten beszéde, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. És Jézus mondja, ugye, hogy azt mondja az ige, hogy ez a legnagyobb szeretet. Senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a másikért. És a lényeg ebbe az, hogy először az Atya is megtette ezt, hogy az Atya azt mondja a Biblia Jézusról, hogy az atya kebelében volt, az atya mellén volt, benne volt, és tulajdonképpen a szeretet az arról szól, hogy a szeretet reprodukálja magát, mert a szeretet nem tud megállni önmagában, hanem az mindig folyik, mindig árad. Tulajdonképpen így született meg a férfiból is az asszony. Mert a férfi is, amikor megismerte Isten azt a szeretetet, a lényeget, Ádám, akkor azonnal akarta, hogy ez tovább áradjon. És az állatvilág felé ezt nem tudta teljes mértékben kiárasztani, ezért reprodukálta magát a férfi is, mert Isten a férfiből kijött a nő, hogy ez a szeretet tovább áradjon. És igazából az atya is reprodukálta magát a fiúban, a Krisztusban, mert a saját keblét, a eredeti szövegben ugye mell van, a saját személyét, személyiségét az atya belenyúlt a saját szívébe, fogta és kivette a saját szívét, és testet öltött a názareti Jézus Krisztusban. Tehát Isten mindent odaadott, érted?
Amen.
Isten nem egy dolgot adott, érted, hanem mindent. Ettől többet nem adhat egy ember. Senki nem adhat többet attól, mert amikor azt olvasjuk, hogy élet, hogy ott a psziché van, hogy a pszichéjét adta Isten. A pszichéjét adta Jézus. És ez a legtöbb. Ettől nincs több. Értitek? A szeretet az, hogy a másikért odadob a lelkemet, a pszichémet. Benyúlok a saját lelkembe, ezt csinált az atya. Kiveszem a saját lelkemet, a személyemet, önmagamat, és testet öltött Istennek a személyek, a názareti Jézus Krisztus odaadta az emberiségnek. Mi meg leköptük. Meg megfeszítettük. De ettől többet nem lehet adni. Azt mondja, senkiben nincs nagyobb szeretet annál. Ugye van egy másik ige, 1 János 3.16. Kötelesek vagyunk a pszichénket adni a testvéreinkért. Ettől mi, tudjátok, hogy élünk mi? Hogy gondolkodtam ezen. Kapcsolatainkban hogy élünk? Házasságunkban. Gyülekezetben. Mi gyülekezetben odaadjuk a tizedünket, általában bevisszük azokat a rongyainkat a gyülekezetbe, amit már nem hordunk, hogy a szegényeknek odaadjunk. meg úgy adunk azért, de ez a legmagasabb szint, amire eljuthat egy ember, amikor a lelkét oda tudja adni. A házasságban is a férfiak odaadják a pénzt, odaadnak valamit, de mindig általában a férfiak a lelküket megőrzik. Azt nem adják. Nők se sokszor. Nem így van? A kapcsolataink is így működnek sokszor, hogy adunk mi abba a kapcsolatba. Valaki egyébként még ennyit se, de azért épelmévű emberek azért valamennyit adnak a kapcsolatba, de a lelküket, a pszichéjüket azt megőrzik. És ezért van az, hogy vannak ilyen falak testvér és testvér között. Mert beszélek veled, vagy te beszélsz velem, és nem adom oda a lelkemet. Nem adom oda a lelkemet a testvéremért. Lehet, hogy odaadom az időmet, pénzemet, meg a szolgáló testvérek tanítanak, szétimádkozzák az agyukat, szétbibliát, mindent csinálnak. Adják az időt, fáradtságot, energiát, stb. De azt mondja a Biblia, senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja. Amikor valaki odaadja a lelkét. És ez a legmagasabb szint. De nincs nagyobb. Mert ettől többet nem tudsz adni, érted? Mert ezt nem lehet megfizetni. Mert a lélek a legdrágább dolog a világon. A világ egyetemben. Egyetlen egy embernek a lelke is többet, mint az egész világegyetem együttvéve. Mindenestől. Ez a legdrágább dolog, ami neked van. Ami te vagy, ott belül. Érted? És igazából a szeretet, az az agapi, amik Istenben van benne, ez el tud téged odáig juttatni, hogy megteszed azt. Azt mondja Pál apostol, legyetek az Istennek az utánzói. Efézus 5-nek az elején van ez. El tud odáig juttatni téged ez a szeretet, hogy meg tudod te is azt csinálni, amit az Atya megcsinált, amit Krisztus megcsinált. És ez a cél. Ez a cél. Én megmondom, hogy én nem tartok ott. Én lát önmagamat szemlélve, nem tartok ott. Ez egy óriási dolog. Értitek? És ez a baj az egyházban, hogy amikor fellelkesedünk, sok mindent bele tudunk adni dolgokba. De mindig megőrizzük a lelkünket, azt megőrizzük. Arra azért vigyázunk. Azt azért senkinek se, soha senkinek. Azt nem adjuk ki, nem lépünk ki önmagunkból. Nagyon sokszor. Vagy egyáltalán nem. Mert amikor önmagadból kilépel, akkor, amiről Lajos beszélt, vagy nem tudom, imádkozott, hogy azok a képmutatásnak a falai, azok már nincs ilyen. Abba a közegbe, az agapé van, és ami kihozza belőled, ami te vagy, és oda tudod adni, ott már nincs olyan, hogy dicsőítés van, és azt nézem, hogy most ki emeli a kezét, és akkor én is emelem, a Laci emeli. Vagy ha a pásztor azt mondja, hogy a kenet, itt a Szent Szellem, itt a kenet, akkor itt van, mert a Lajos mondta. Amúgy nincs itt semmi, de a Lajos azt mondta akkor, és akkor én is érzem, mert a pásztor mondta. De amúgy nem érzek semmit, de érzem, mert a Lajos mondta. És ha Lajos mondja, akkor biztos jó, mert a Lajos a pásztor, és a Lajos mindent tud. Úgyhogy a szeretetnek ez a legmagasabb szintje, és én erre vágyom, hogy meg tudjam azt tenni, amit Jézus megtett. Hogy mindent. Értitek? És itt, amikor a mindenről van szó, ne külső dolgokba gondolkodjam. Hogy még több pénzt, még több időt, még több ima, még több mit tudom, hogy micsoda, mert Istennek igazából nem erre van szüksége. Hanem a szeretet, az agapé, az ki tudja hozni belőled azt, ami te ott belül vagy. Ami ott belül. És akkor ebbe a közegbe egyszerűen mersz önmagad lenni. És akármilyen, akárhogy tanítanak a gyógyulásról, meg a kenetről, mersz beteg lenni. Elmesz menni az orvoshoz. És azt mondod, hogy én beteg vagyok. És nem érdekel, azt mondják, hogy hát azért vagy beteg, mert bűnös. Bűnt követtél el. Értitek? Sok karizmatikus nem mer beteg lenni, mert hát az nem tudom. Nem mer orvoshoz menni, mert tanították, hogy a gyógyulás, és ő inkább megvallja, stb. De ő, mert nem mer önmaga lenni. Értitek? És akkor pontosan ezért van az, hogy általában a karizmatikus gyülekezetekben egyetlen egy személyre formálódik mindenki. A pásztor képére formálódik mindenki. Mert nincs meg ez a személyes kapcsolat Isten és a juhok között. És akkor mindenki a pásztor személyére formálódik. Ugye ezt láttuk, ez már, lejátszódott már, lejárt lemez már ez, nem? Így gyülekezetében. Mindenki Németh Sándor lett a végén. Mindenkinek szakálla lett, stb. Ugyanolyan öltöny, minden ugyanolyan. Ezt látjuk a russzelisták. Jehova tanú is mindegyforma. Hát, látod messziről, hogy russzelista. Valahogy látszik a fején. Pünkösdiek, van ilyen pünkösdi fej. De ki mondod, pünkösdi fejek van.
Aratás.
Aratás fel nincs. Itt mindenki áldott, mindenki egyéniség, halleluja. Mindenki kapcsolatban van az Úrral.
Halleluja. Neki bónak
is. Úgyhogy igazából ezt erőltetni se lehet. Ezt erőltetni se lehet, mert van egy másik, tehát hogyha ezt az ember nem érti meg önként, ezt a szeretetet, ha nem ilyen vezetőtök lenne, mint a Lajos, akkor nagyon rossz lenne a helyzetetek, mert hogyha egy őrült lenne a Lajos helyén, aki erőszakos, akkor ugye nagyon könnyen lehet az emberekből gyártani ilyen Lajos szavával élve ilyen droidokat, akik ugye csinálják ezeket a külsőséges dolgokat, lelkesek, mindent csinálnak, de egy külső erő, egy külső nyomás hatására, és nem azért, mert megértették a valóságot, megértették a szeretetet. Megértették azt, hogy igazából a szeretet engem kér. Nem a időmet kéri elsősorban, nem a munkámat, hanem én magamat. Magamat, hogy oda tudjam adni magamat ebbe a kapcsolatba. Amen? Lelkemet. És tudjak önmagam lenni. Nem olyan akarok lenni, mint a Lajos pásztor, vagy a Német Sándor, vagy akárki, hanem nekem Bánadi Norbinak kell lenni. Amen?
Amen.
És az akkor lehetséges, ha ezt én oda tudom adni, ki tud belőlem jönni, és föl tudom vállalni. Amen?
Amen.
És a kapcsolatba is, a két embernek a kapcsolatába is ezt kell beletenni. Ezt kell beletenni. Ez egy veszélyes vállalkozás. Nagyon veszélyes ez. Mert az emberi lélek az rendkívül sebezhető, és igazából azért is nem adjuk ki, mert nem, sokszor nem érezzük ezt a szeretet közeget. Lehet, hogy ez csak érzés, és ott van az a szeretet közeg, de nem érezzük sokszor, ezért nem adjuk ki, hanem bent tartsuk. Nem adjuk oda a lelkünket, a testvérünkért. Nem adjuk oda a lelkünket az Úrért. Értitek? Mert nem érezzük azt a közeget. Mert a lelkünknek kell egy olyan közeg, ahol ezt ki tudjuk adni. És találni kell ilyen közeget. Ez a legjobb közeg nem a gyülekezet, hanem Isten jelenléte. A személyes, és ezért valaki is mondta, azt hiszem a Zsuzsa mondta, hogy Istentől kell megtanulni a kommunikációt. Nem az emberektől kell megtanulni a kommunikációt, mert az emberektől csak a kanyhallós kommunikációt tanulod meg. Meg azt a szokványos dumát tanulod meg. De Isten jelenlétébe megtanulod kiadni azt, ami benned van. A lelkedet ki tudod tenni Istennek, oda tudod adni a lelkedet. Mert a lélek rendkívül fontos, mert a lélek, lelket Isten nem azért teremtette, hogy mint némely keresztény félreért, hogy a lelket pusztítani kell állandóan, hanem a léleknek van egy olyan feladata is, hogy csatorna, amin keresztül Isten dicsőségek átárad. Tehát igazából, amikor meg leszünk dicsőlve, akkor is lesz lelked. Mert a lelket hordoz téged. Én vagyok a lelkem, Várdi Norbert a lelkem. Az a belső valaki, aki én vagyok. Meg ugyanúgy a te lelked is, az te vagy. Nem fog megszűnni. És amikor meg kell öldökölni a lelkedet, nem azt mondod, hogy megszűnsz te, hanem a személyiséged megmarad. És az a személyiség hordozza aztán Isten dicsőségét. És azon keresztül árad ki Isten dicsősége, és úgy tulajdonképpen erről szól Istennek a sokféle bölcsessége. Hogy nekem van egy személyiségem, ezen keresztül talán esetleg ki tud áradni Isten dicsősége, meg Isten bölcsessége. És rajta keresztül megint másképp fog kiáradni, mert egy más személyiség vagy, és te te másképp bontod fel azt a fényt, ami Istenből árad. Olyanok vagyunk, mint a prizma, hogy felbontsuk a fényt. És a személyiségünk ez, ami fel tudja bontani a fényt, és másképp bontsuk fel a fényt, mindannyian. Amen? De ehhez meg kell érteni a szeretetet. A lényeget. Nekünk ez a célunk. Nekünk az a célunk, hogy jobb, mindennél jobban szeressük Istent.
Amen.
És igazából Ábrám is ezt értette meg a Mória hegyén. Erre jött rá. Többen érte Istent mindennél. És odaadta az egyetlen egyet is. Isten ért. Amen? Mert az nagyon jó dolog, hogy mi javakat akarunk kivenni mindig Istenből. És mi szeretnénk jól élni, szeretnénk pénzt, mindent szeretnénk. De van ettől több. És nem az a lényeg. Amen?
Amen.
Jézus azt mondja, szegények mindig lesznek veletek. Ezt mondta Jézus. Mi van, ha egy testvéred mindig szegénységbe él? És hiába törött megfelett az át, akkor is szegény maradt. Akkor mi van? Mi van, ha te nem leszel milliárdos? Akkor mi lesz veled?
Nagy gáz lesz.
Mi lesz veled, ha nem jön be a buli, nem jön be a biznisz? Akkor mi lesz veled? Nekünk mindig szeretni kell Isten. Minden körülmények között. Mindegy, milyenek a körülményeink. Mindegy, hogy mi az a külső tényező, ami minket nyom, vagy nem nyom. Amen? És igazából, tudjátok, azt gondolom, azért vagyunk a fő, azt mondja Pál apostol, hogy áron is vegyük meg az alkalmakat, mert az idő gonoszak. Azért vagy a földön, azért vagyunk a földön, hogy magába az időbe, ami megy fölöttünk, és telik fölöttünk az idő, Isten mindig ad alkalmakat, kairoszokat. Úgy kell elképzelni a kereszténységünket, hogy így az idő síkjába élünk egy 80 évet, ha Isten ad kegyelmet hozzá, és az idő síkjából Isten mindig ad ilyen kairoszokat nekünk, ilyen lehetőségeket. És azért kell élnünk, hogy ezeket megragadjuk.
Amen.
Mert amikor egy ilyen kairosz megragadol Istentől, az vissza, nem lehet visszajátszani. Például, ha elhalasztol azt egy ilyen kairosz. Ha egyszer nem jössz gyülekezetbe. Vagy egyszer nem hallgatol Istenre, nem imádkozol mondjuk reggel, vagy nem tudom, nem csinálsz valamit. Az a kairosz nem jön soha többet vissza. Megismételhetetlen, amikor Isten lenyúl a mennyből. Mert mindig Isten kezdeményez, tudd meg. Mindig Isten nyújtja le azt a lehetőséget, azt az alkalmat, hogy te azt megragad, és ezért élsz. Ezért vagy. Mert a legtöbb keresztény az időnek a gonoszságába beleesik, és abba él benne. És az idő tartsa őt fogba. És megy, csak telik fölött az idő. Fontos ezt a szeretetet megérteni. Amen? És igazából akkor értsük meg ezt, hogyha rájövünk arra a szívünk, szellemünkből, hogy magák a módszerek, és most gondolj a saját életedre, azok a reformok, amit próbálsz az életedbe alkalmazni, kiégnek és kifulladnak. Attól függetlenül mondom, nem rossz dolgok ezek, de van egy magasabb szint. Ami Istennek a szeretete.
Amen.
Senkiben így nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja. És ugye János mondja, hogy nekünk meg a másik emberért, a testvérünkért kell odaadni a lelkünket. Amen? Ezt csak abba a szeretetben tudjuk megtenni, abba az agapéban tudjuk megtenni, ami Istentől jön. Hogy oda tudom adni a lelkemet. Ez egy óriási kockázat, az embernek odaadni a lelkét, mert a lélek az egy erőtlen, a lelked a legerőtlenebb részed, és akkor kiadod a lelkedet, akkor megvan a kockázata annak, hogy a lelkedet megtapossák, a lelkedet megszurkálják, és a lelkedet bántsák. Akkor sincs más út. Akkor sincs más út. Az rossz, egy keresztény az rossz, amikor ilyen védekező állásba áll. Hogy már túl sok sebet kapott, és azt mondta, én mindenkit szeretek, de bezárom. Én szeretem a testvéremet, de mert én már nem, mert már megsebeztek. Mert már kaptam innen is, onnan is, és én már nem adom ki magamat. Mert ilyenkor soha nem fogsz eljutni arra, amit Isten akar, hogy eljussál. Akkor is ki kell adni, akkor is oda kell adni a másiknak magadat, hogyha ennek megvan az a kockázata, mondom, hogy ebben a másik ember visszaél. És mi lesz tulajdonképpen a keresztény szenvedésnek ez a lényege? Hogy te kiadod magad, és mások visszaélnek vele. És megbántsák a drága lelkedet. És az fáj. De ez a szeretet. Isten is ezt tette, nem? Kivette a szívét, kivette a keblét, odaadta erre a földre, erre a koszfészekbe, odaadta a legtöbbet, a legdrágábbat, ebbe a nyomortanyába letette a fiát, és mi meg gyaláztuk. Megfeszítettük. Nem hittünk neki. Leköbdöstük. És ezt Isten eltűrte. És ezt az embereknek ezt a gonoszságát felhasználta arra Isten, hogy megváltson bennünket. Amen. Úgyhogy én nem mondom tovább, jó, hanem mert szerintem legyenek hozzászólások, vagy kérdések ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne jobb talán a kommunikáció, testvér és testvér között, vagy érintve vagy ebbe a témába, hogy esetleg olyan azok az emberek, akik nem tudják megnyitni igazából magukat, tehát bennük van ez a védelmi mechanizmus, az, hogy ők állandóan meg akarják védeni magukat, ezért nem nyitnak ki soha. Ezek ugye elzárják saját maguktól az Istennek a szeretetét. És a bennük lévő szellemi valóság nem tud kiáramolni, mert a lélek az a csatorna, amin keresztül kiáramlik a szellemi valóság. És ha bezárod a lelked, akkor nem tud kiáramolni, és egyszerűen nagyon nehéz lelki állapotba tud kerülni egy ilyen ember. Nehéz lelki állapotba tud kerülni. És amikor a lélek fáj, tehát fáj az embernek a lelke, akkor a lelkének a fájdalma is tud kommunikálni, mert a fájdalom az kommunikál mindig. És a fájdalmat hoz ideológiát. Például ezért van a cigányoknál az, hogy fáj a lelkük, romáknál nagyon sokszor ez így van, hogy fáj a lelkük, és a lelküknek a fájdalma építi az agyukba az ideológiát. Hogy engem azért nem szerettek, mert cigány vagyok, stb. Itt nincs szeretet, stb. Ez a lelki fájdalomnak mert beszél a lélek. Egyszerűen a fájdalom az mindig hoz valami ideológiát. A fájdalomból nagyon sok minden tud születni. Tehát igazából a lelki fájdalomból abból művészetet lehet csinálni. Hát a József Attila azért írt gyönyörű verseket, mert egy depressziós, lelki beteg ember volt, nem? Festőművészek azért tudnak gyönyörű festeni sokszor, mert annyira fáj a lelkük, hogy ez nekik egyszerűen kell, és hogyha meggyógyulnának, nem tudnak festeni. A jazz zene is ebből született. A fekete embereknek a depressziójukból, lelki fájdalmukból megszületett egy művészeti ág, ez a jazz, amit hallgatunk nagy szeretettel, ha ugye hallgatunk, de ez igazából ennek az alapja.
És a kereszténységet. Mi nem hallgatunk már semmit.
Igen. Mi nem hallgatunk.
Keresztény jazz hallgatunk.
Keresztény jazz.
Igen.
Keresztény jazz nincsen, csak jazz. Értitek? És akkor az embereket a lelki sebük, meg a fájdalmuk formálja. És hoz ideológiát, gondolkodásmódot az életükbe. És amikor igazából én azt gondolom, tehát én találkoztam ilyen szuperkarizmatikus emberekkel, akik azt mondják, így mondták nekem, feltették a kérdést, te már meggyógyultál? Te már átmentél a lelki gyógyuláson? Milyen? Ők már átmentek, ők már bűnt valottak, ők már meggyógyultak. Az én véleményem ez, hogy a lelki sebeik soha nem gyógyulnak meg. Soha. Nem olyan, mint a fizikai seb. Soha nem gyógyul meg a lelki seb. A lelki sebet nem tud meggyógyulni. Az mindig megmarad. Csak amikor bemegy Isten szeretetébe, ezek a sebek egy forrássá válnak benned. És amíg Isten jelenlétébe élsz, ezek a sebek források lesznek az életedben. Visszafordul a dolog. Nem fájdalom lesz benned, meg nem keserű gondolatokat indít benned, hanem forrásokká válnak benned ezek a sebek. Ahogy mondja Dávid, a síralom völgyek forrásokká válnak. Ezért van az, hogy a Jézus sebe is megvannak a mennybe. Mert úgy látta őt János, mintha egy megölöttet. Hát a Jézus sebei ott vannak a mennybe. Nem gyógyultak be a Jézus sebei. Mert azokból árad a gyógyulás a földre. Azokból árad a gyógyulás, azokból a sebekből. Visszafordultak a sebek a föld számára, a mi számunkra, hogy meggyógyuljunk. És éppen ezért, amikor ilyen lelki fájdalmakban van az ember, akkor egyszerűen muszáj Isten jelenlétébe élnie. Mert addig a sebeid, a fájdalmaid források. Ha kimegy Isten jelenlétéből, kiszaladsz Isten jelenlétéből, újból érezni fogod azt, amit ezelőtt 10 évvel éreztél. Vagy 20 évvel, vagy akár hány évvel. Mert a lelki sebek nem tudnak begyógyulni. Hanem forrásokká tudnak válni az életünkben. Forrásokká. Én ebben hiszek. Én nem hiszek abban, hogy saját magam tapasztalat alapján is mondom ezt, hogy én nem hiszek abban, hogy így egy bűnvallás, vagy nem tudom micsoda, és akkor meg minden rendben van, és elfelejtünk mindent. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Lehet, hogy te szerinted így van, és erről is lehet esetleg beszélni.